Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Családi napot és közgyűlést tartanak holnap az egri lokálpatrióták. Kerékpárút köti össze a Zsóri fürdőt és Szihalom települést mostantól. Vármegyei néptánc találkozót rendeztek Sárospatakon. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Hagyományosan minden évben pünköst hétfőn rendezi meg nagyszabású családi napját és közgyűlését az egri lokálpatrióta egylet a Tűzoltó téri múzeum udvarán. A rendezvényre 9:30-kor várják az érdeklődőket, 10 órakor pedig szentmisét celebrál Kladiva Imre atya, majd pedig beszámolót tartanak a tavalyi év programjairól, gazdálkodásáról, valamint a pénzügyi beszámoló elfogadásáról. Az eseményre jelentkezni kell az eger1991@gmail.com e-mail címen, hangsúlyozta Habis László, az egri lokálpatrióta egylet elnöke.
3 évtizedes hagyománya van annak, hogy az egri lokálpatrióta egylet a tagjai, családtagjai, szimpatizánsok részére egy családi napot szervez pünköst hétfőn. Ennek a programja is ugyancsak hagyományos, hiszen a résztvevők találkozását követően egy szentmisére kerül sor. Kladiva Imre apátkanonok úr mutatja be hagyományosan, őt mindjárt nagyon szeretjük, mindig egy nagy élmény a pünkösdi miséje prédikációja. Ezt követően egy rövid közgyűlést tartunk, mert beszámolok az elmúlt évben végzett munkáról és a gazdálkodásunkról. Meghozzuk a szükséges döntéseket, ez egy viszonylag gyorsan lezajló hivatalos része az eseménynek. Ezt követően pedig egy kötetlen beszélgetés kezdődik, közös főzéssel, ebéddel, egy kis zenehallgatással és baráti beszélgetéssel. Ez egy 3 generációs program, hogy úgy mondjam, hiszen a tagok nagyon sokszor szülők, nagyszülők, és természetesen szeretettel várjuk a gyermekeket, unokákat is. Az is hagyomány, hogy a Nagycsaládosok Egri Egyesületének tagjait is hívjuk. Itt van egy personál unió, hogy úgy mondjam, hiszen az elnök Rázsi Botond úr, nálunk alelnök, ő fogja a főzést irányítani. Egy bográs gulyással látjuk vendégül a tagokat, illetve egy kis édességgel. Illetve az is hagyomány, hogy a lokálpatrióta egylet és a nagycsaládosok mellett itt szokott lenni az egri feltelmesteri testület számos tagja. Sokan az éjszaka fognak megérkezni a csíksomolyói búcsúból, de eljönnek már a délelőtti szentmisére. Körülbelül 100-110 fővel kalkulálunk a visszajelzések alapján. Érdeklődéssel várom majd a javaslatokat az idei munkára vonatkozóan is. A tavalyi eredmények közül hadd említsem meg, egy sajátos eseményt kezdeményeztünk, mégpedig hogy ünnepeljük meg az egri bárányuszoda fennállásának 100. évfordulóját. Erre sikerült megnyernünk az önkormányzat vezetését és az egri úszóklubot is, és ez tavaly májusban tartottuk meg. Büszke vagyok arra, hogy itt volt a város szülötte, a Vízilabda Szövetség elnöke Madaras Norbert is. Ezek is ilyen jellegű érdekes rendezvények a fontos elemét képezik az egri lokálpatrióta egylet munkájának. Én úgy gondolom, hogy Imre atya a prédikációjában a pünkösdi ünnepkör jelentőségét, fényét összefoglalja, és ez nyilván befolyásolja a későbbi magánbeszélgetéseket is. Én hiszek abban, hogy ezek az események összekötő erőt, kapcsot képeznek, és az egriséget erősítik, a város szeretetet és az egymás iránti figyelmet.
Rég várt beruházás valósult meg Szihalmon, hiszen megújult a települést a Zsóri fürdővel összekötő kerékpárút, melynek ünnepélyes átadóját a héten tartották. A rendezvényre sok kerékpáros érkezett, akik közösen vették birtokba a megújult szakaszokat. aki pedig végig tekerte a távot és figyelmes volt, annak a büfénél található célállomáson frissítővel, harapnivalóval kedveskedtek. Gulyásné Dósa Katalin polgármester örömét fejezte ki, hogy végre elkészülhetett ez a beruházás.
Itt vagyunk tehát a végállomásán, tulajdonképpen annak a bicikli versenynek, amit annak apropóján rendeztek, hogy átadták a bicikli utat, hiszen megújult, nagyon várták 25 éve már, most végre elkészült. Több összetevős ez a történet, hogyan alakult így, és mit láthat az ideérkező kerékpáros?
Ugye a bicikli út ez egy eléggé nagy szakasz, és két részre bontható, amit most átadtunk. Egyrészt a Szihalmi táblától egészen a üdülő területig, ez a Magyar Közúthoz tartozik, és a Szihalmi táblától ugye a Kossuth-Lajos utca a belterületi rész, az első házig pedig azt önkormányzati részhez tartozik, és ezt a részt saját önerőből, saját költségvetésünkből újítottuk föl. Természetesen nem egy olyan műszaki tartalommal, mint a Magyar Közúthoz tartozó bicikli út, de ennek is nagyon örülünk, hogy egy önkormányzat saját költségvetéséből ezt meg tudta valósítani, tehát az én azt látom a környező önkormányzatoknál, hogy ez egy nagy büszkeséggel töltheti el a képviselőtestületet, mert nem minden önkormányzat engedheti ezt meg magának. És ugye a Magyar Közútnak meg óriási nagy hála, hogy 25 év után egy balesetveszélyes, nagyon rossz állapotban lévő bicikliutat tudtunk megcsinálni, és az egy teljes szerkezet átalakítás volt. Ez nem csak felújítás, hanem tulajdonképpen újra alkották a bicikliutat, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, és az, hogy az én polgármesterségem alatt történt ez meg, ez az álom, ez egy dupla álom, az valami fantasztikus érzés, és nagyon örülök, hogy sokan is eljöttek a megnyitóra, hogy velünk tartottak ezen a bicikluton, hisz az volt a feladat, hogy elhelyeztünk az úton bizonyos szöveget, mondatokat, és akkor egy mondattá alakult, és hát ez az én szlogenem egyébként, hogy Szihalom a szívügyünk, támogatjuk a jövőt, és ezt tényleg így is gondoljuk, és a szívünkből gondoljuk ezt, hogy mindent szeretnénk megtenni, amíg a település a bizalmát nekünk adja, hogy minden álmukat, a közös álmainkat meg tudjuk valósítani. De azt gondolom, hogy az egy év, 8 hónap alatt rengeteg minden történt. Tulajdonképpen másfél év alatt beteljesítettük az 5 éves tervet, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, hisz számos projekt van még, ami már megvalósult, vagy ami megvalósulásra vár, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és örülök.
Kósa Nikolett gyakran ül biciklire, s pont ezen a szakaszon jut el munkahelyéig az otthonától. Szerinte már nagyon nagy szükség volt a régi, kopott szakasz felújítására, amely tehát így ismét használható.
Szihalmi lakos vagyok, de Mezőkövesden dolgozom, és körülbelül februártól novemberig, ameddig jó idő, ameddig 5 fokon felül van a hőmérséklet, addig én biciklivel járok dolgozni. És nagyon ráfért már erre a bicikli útra a felújítás, hogy nagyon örülök neki, hogy végül is megvalósult. Hát a régi az már eléggé el volt használódva, elkopva, meg a fű, meg minden probléma volt vele, és ez annyira felszabadító érzés, hogy végre ilyen szép, sima és gyönyörű, szép, szuper bicikli útunk lett. Nagyon örülök neki.
Sárospatak adott otthont az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület Borsodabói Zemplén vármegyei néptánc találkozójának, ahol gyermek, ifjúsági és felnőtt táncegyüttesek mutatták be a magyar néptánc hagyományok sokszínűségét. A rendezvény célja a közösségépítés, a hagyományőrzés és a fiatal generációk népi kultúrához való kapcsolódásának erősítése volt. A részletekről Darmos István helyi szervezőt, a Bodrog Néptánc Együttes vezetőjét hallják.
Az Örökség, amely ennek a főszervezője, az egy országos szervezet, és minden régióban megrendezi minden éven ezt a találkozót. Csak ugye általában ez úgy működik, hogy mindig más-más településen, és sokszor olyan is van, hogy másik megyében, ugye mert a régióhoz 3 megye tartozik, de itt a közelmúltban volt például Sátoraljaújhelyben is ugyanez a rendezvény. Hát én azt gondolom, hogy a csoportok ezt mindig várják, nagyon sokan, ugye a csoportoknak a nagy része, itt azt hiszem, hogy talán egyetlen egy csoport volt, amelyik nem örökségtag, tehát a nagy része a csoportoknak tagja ennek az országos egyesületnek, és várja ezt a bemutatkozást. Tulajdonképpen itt zsűrizés van, tehát visszajelzést kapunk szakemberektől arról, hogy milyen a csoport, hogyan dolgozol, milyen a koreográfia, és tulajdonképpen maga az a minősítés is visszajelzés, amit kapnak a gyerekek. 12 csoport volt, 14 produkcióval, tehát voltak olyan csoportok, akik kettő koreográfiát táncoltak, és hát a teljesség igénye nélkül, mert nem biztos, hogy mindenkit fel tudok sorolni, és eleve elnézést azért, akit kihagyok, de ugye voltak Salgótarjánból csoportok, volt Egerből egy csoportunk, volt Edelényből, Miskolcról, aztán Sátoraljaújhelyből, Sárospatakról, két műhelyből is, Borsiból volt csoport, tehát elég nagy volt a merítés, de az is igaz, hogy ugye regionális fesztivál, de a csoportoknak a nagy része az a megyéből érkezett. Ennek lehetnek olyanok vonzatai is, hogy ugye távolabbról nagyobb költséggel lehet eljönni. Tehát ilyen is közrejátszhatott ebben. És ha a zsűriről beszélünk, ők pedig szintén olyan szakemberek, akik hát a közelben dolgoznak, csak pont nem a régióban. Tehát ugye ilyenkor azért nem a régión belül választunk általában a zsűritagokat. Herz Vilmos, ő a Debreceni Népi Együttesnek a vezetője, aztán Kácsor Ignác Gabriella és Kácsor István, ők pedig nyíregyházi néptáncpedagógusok, illetve Gabi maga a muzeológus is a nyíregyházi Sóstói Múzeum falunak a munkatársaként, és ők is foglalkoznak gyermekekkel, gyermektáncosokkal, és valóban ilyenkor nagyon jó az, hogyha a külső szemként nézik a csoportokat, akár úgy is, hogy kevésbé ismerik őket, mint mi. Mert mi azért egymást például jó kisebb területen belül, tehát például a Sátoraljaújhelyi csoportot, vagy ők bennünket, azért többször látjuk rendezvényeken, sokszor közös dolgokon is akár. De jó az, hogyha ha kívülről, külső szemként más szempontokat figyelembe véve látják a csoportokat, és erről visszajelzést kapnak a táncpedagógusok.
Végül az időjárásról. Derült lesz az ég holnap is, fátyol és gomoly felhőkkel. Az ország középső részén előfordulhatnak majd záporok, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél napközben. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 8 és 13 fok között, délutára 28-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 24-én, pünkösd vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Értékadó című műsorunk következik. Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Nemzeti Karitatív Központ Egyesületet, valamint a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sport Egyesületét. A Darts Matek országos csapatverseny regionális döntőjéről is szólunk, az Eventus üzleti, művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium diákjainak kiállítására invitáljuk hallgatóinkat. Végezetül az Egererdő ZRT vízmegtartási akciójáról adunk bővebb tájékoztatást.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első felében a Heves vármegyei Bodony településre látogatunk el, ahol egy nemrégiben létrejött egyesület segíti a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő családokat. Az egyesület tagjai rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek az adományozásra, valamint a kapcsolatépítésre. Olyan közösségformáló előrelépéseket tettek, ami a településen ez eddig nem volt tapasztalható. A következő riportban Barta Ferenc, a Nemzeti Karitatív Központ Egyesület elnöke, továbbá Bújzertné Lakatos Erzsébet, a Nemzeti Karitatív Központ Egyesület elnök helyettese a vendégeim.
Arra kérném önöket, hogy mutassák be ezt a szervezetet, milyen tevékenységet folytatnak a mindennapokban.
Bodonyban működünk, mindennapjainkban a lakosságnak a életének a segítése a fő célunk. Ez kiterjed fizikai, lelki, adott esetben jogi, vagy egyéb tanácsadásra, illetve segítségre. Jelenleg, amit aktívan végzünk, az ruhaosztás, mégpedig olyan formában, hogy a különböző típusú ruhákat, tehát felső ruházat, alsó ruházat, ágynemű, függönyökcipők, pólók, pulóverek, ezeket időszaknak megfelelően, tehát évszaknak megfelelően is, és külön válogatva, külön-külön bőrzén osztjuk ki a lakosság számára, természetesen ingyen adományként.
Még a ruhaosztás mellett milyen olyan tevékenység van, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosságban a közösségépítés, vagy akár a kommunikáció, a kapcsolatteremtés gördülékenyebb legyen?
A ruhaosztásnál ugye akkor mindenki összejön, mindenki együtt van, és ilyenkor mindegy kicsit meg szoktam őket vendégelni italral, és akkor mindenki leül, vagy illetve már amikor le tudunk ülni, de általában mindenkivel beszélgetünk, és nagyon-nagyon sokat. És igenis vannak emberek, akik csak azért jönnek oda, hogy beszélgessenek. Nagyon-nagyon jó érzés ezeknek az embereknek is, meg nekem is, hogy egyáltalán összejövünk és beszélgetünk. A mindennapokról, a problémákról, a jó dolgokról, a rossz dolgokról, és jobban megismerjük egymást.
Az önök egyesülete helyileg Bodonyban található, ugyebár. Mit mondhatunk el, milyen adottságai vannak a településnek?
A település elég kis létszámú, elég sok idős ember él Bodonyban. A fiatalok nagy része elköltözött már olyan helyekre, ahol munkahelyet találnak, ahol egzisztenciát tudnak létrehozni. A lakosság egy része roma származású, akik szintén próbálnak munkát találni, a férfiak, illetve a nők takarítói állásban, vagy egyéb egészségügyi téren dolgoznak, leginkább Mátraházán és Parádfürdőn a kórházban. A férfiak erdőre járnak, fát vágnak, füvet nyírnak, hasonló mindennapi segédmunkás tevékenységeket folytatnak. És mindezek tudatában nekünk az lenne még a célunk, illetve az a filozófiánk, hogy az embereket egy kicsit összehozni, tehát közösséget építeni, ugyanis ez a tevékenység, ez nem egy csapatmunka, tehát általában egyénileg végzik a tevékenységet, nem igazán ismerik egymást, nem igazán beszélgetnek, nem igazán jönnek össze, nincsenek olyan programok, amik kifejezetten a gyerekeknek vagy az édesanyáknak szólna. Tehát a célunk a lakosság körében egy közösség építési folyamatnak az elkezdése, különböző témákban a különböző érdeklődési körű embereknek az összehozása, összehívása, ami kezdődhet, amint említettem itt a beszélgetés során már, hogy a tésztafőzés tudományától elkezdve, hogy miért gazdaságosabb megvenni egy szörpöt és azt meginni a szódavízzel vagy ásványvízzel, mint a előre elkészített szörpöket megvenni ilyen áron. Tehát alapvető háztartás vezetési ismereteket is kell nekik átadni, mert leginkább ugye a családon belüli hagyományokra támaszkodnak, és ez nem mindig a legpozitívabb kimenetet biztosítja.
Tehát szó volt arról, hogy jogi tanácsadással is fordulhatnak önökhöz. Mégis mióta folytatják ezt a tevékenységet, hogy mondhatni, hogy felkarolják Bodonynak a lakosságát?
Azt hiszem, hogy körülbelül 1-2 éve működünk, de nem is tudom, hogy előtte is mindig segítettünk mindenkinek. 3 éve vagyunk Bodonyban, de mint magánemberekként segítettünk, és akkor gondolkodtunk, hogy mi az, amit mit csináljunk, hogy ezt az egészet nagyba lehessen professzionálisan megcsinálni, és így jutottunk arra, hogy akkor nyitunk egy karitatív szervezetet ketten. Előtte mindent, illetve a mai napig is ugye magunk finanszírozunk mindent, ő és én. Sajnos idáig nem volt túl sok segítségünk.
Tehát 3 éve jutottunk arra a gondolatra, hogy rendelkezünk bizonyos szabadidővel, megfelelő ismeretekkel, és bizonyos anyagi háttérrel is arra, hogy látván az embereknek a sokszor a tanástalanságát, vagy a nem tudását, főleg az ilyen szolgáltatókkal és a különböző olyan szférákkal való kapcsolatban, amiken interneten lehet rendezni a dolgokat. Tehát egy nyilatkozat kitöltése, egy kérelem kitöltése, annak az elküldése, annak a válaszlevélnek a kinyomtatása, odaadása, átbeszélése. Tehát ezek ilyen alapvető dolgok, tehát posta sincs Bodonyban, tehát meg olyan sincs, hogy a postára elmegy az ember, az fölad egy levelet, de azért mondom, hogy leginkább már úgyis e-mailen mennek ezek a dolgok a szolgáltatókkal, tehát ez nagy segítség azoknak, akiknek egyrészt problémájuk van a számítógép használata, másrészt nem rendelkeznek számítógéppel.
A település mekkora lélekszámmal rendelkezik?
Pontos adatot nem tudok önnek most mondani, de olyan 700 és 800 között van az állandó lakosoknak a száma, amely hétvégén földúzod olyan 1100-1200-ig. Ebben vannak az aktív bodonyi életet élő úgynevezett vikendesek, akik hétvégére jönnek le általában Budapest, Debrecen és külföld környékéről, illetve hát vannak azok a turisták, akik a vendégházakat veszik igénybe, illetve mátrai túrák alkalmával betérnek Bodonyba.
Még bármivel lehetne kiegészíteni, ami lemaradt esetleg?
Azt szeretném még elmondani, hogy egyesületi formában minket tavaly jegyzett be a bíróság, és szinte egy fél évesek vagyunk, mint egyesület, de mivel már ismertek vagyunk a településen, illetve hát már parádon is hallanak rólunk, illetve kapcsolatunk van már a parádi civil szervezetekkel is, ezért egy dinamikus fejlődést remélünk, és azon az úton kezdünk el haladni, ami a falu lakosságát valahogy összefogná, összekovászolná, hogy legyen egy egységes közösség, ami a falunak a javát, illetve egymásnak a segítését tűzné ki célul.
Milyen visszajelzéseket kaptak az utóbbi időben a lakosságtól? Milyen visszajelzések voltak?
Amikor kiosztuk ezeket a ruhákat, vagy bármit, akkor az emberek annyira boldogok, tényleg van, aki sírva köszöni meg, hogy ők ilyet még nem láttak. Mert egyáltalán az, hogy az ember fogadja őket, és megkínál őket itallal, ezzel azzal, és beszélget velük, komolyan felveszül a karomat, annyira el tudnak érzékenyedni, és én nem tudom elhinni, hogy ez tényleg így van, hogy egyszerűen soha nem kaptak még csak úgy valamit, csak azért szeretetből, vagy segítségből. Egyszerűen nem tudják az emberek, nem tudják felfogni, hogy ilyen lehetséges.
A folytatásban a vakok és gyengénlátók mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. A vakok és gyengénlátók aktív sportéletéről dr. Dávid Dorottya Éva, a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének felügyelő bizottságának vezetője adott bővebb tájékoztatást.
Az egyesületünk fő célja a vakok és gyengénlátók társadalmi integrációja, minek alapja, hogy a látótársadalom megismerje a gyengénlátókat, vakokat és a különböző látássérüléssel élőknek az eszközeit, módszereit, hogy meglássák, hogy nem máshogyan élnek, csak más eszközökkel. Ezt szeretnénk bemutatni generációkon át az összes korosztálynak, és a civil szervezettekkel is szorosan együttműködünk, egymás programjaira megyünk, illetve meghívjuk őket is a mi programjainkra. Az egyik legfőbb látássérülő sport a csörgőlabda, ezt kifejezetten látássérülteknek találták ki, emellett viszont van vak sportlövészet, ezt most vezettük be egész Magyarország meg Közép-Európa szerte elsőként, már a második puskát fogjuk beszerezni ehhez, illetve nagyon sok sport van, amit látássérültek is tudnak űzni, csak másfajta módon, például a vaksak, kitapinthatósak elemekkel, illetve tandem kerékpárral kerékpároznak, különböző futóeszközök összeköttetésével tudnak futni egy látótársukkal, úgyhogy szinte minden sportnak van megoldás a látássérülten is.
Milyen rendezvényeken szoktak önök szerepelni? Milyen olyan rendezvények vannak Egerben, ahol meg tudják mutatni azt, hogy mennyire nagy szerepe van a vakoknak és gyengénlátóknak a sport területén?
Ez itt a rendezvényen is elhangzott sportválasztón mindig ott vagyunk, és mindig előszeretettel próbálják ki gyerekek, felnőttek a különböző sportjainkat. Emellett mindenfajta civil rendezvényeken, a civil ünnepen, most az Európa napon is részt veszünk. Igazából minden alkalmat megragadunk arra, hogy bemutassuk a látássérültek sportjait és életét.
Milyen fórumokon lehet önöket támogatni?
Támogatni minket lehet most így, hogy közeledik a májusi adózás, így az adó 1%-kal, illetve fogadunk adományokat, és nagyon örülünk az önkénteseknek is. És megtalálhatóak vagyunk, van honlapunk, vgyese.hu, Facebook oldalunk is van, YouTube csatornánk is van, úgyhogy mindenfajta fórumon megtalálhatóak vagyunk.
Oktatási lehetőségekről szólunk a továbbiakban. A tanulási folyamatokat megkönnyíti egy magyar találmány. Ez pedig nem más, mint a DarcMatek, mely egy interaktív oktatási szoftver. A felhasználó egy digitalizált darc tábla segítségével matematikai alapokat sajátíthat el, valamint fejlesztheti képességeit. Egerben, a Kemény Ferenc általános iskolában tartották meg a DarcMatek országos csapatverseny regionális döntőjét április 23-án. Erről a programról készült összeállításunk következik. Dr. Bogdán Csaba, a DarcMatek Kft. Ügyvezetője válaszolt kérdéseimre.
Mit lehet tudni nagy általánosságban erről a DarcMatekről? Ez egy egészen új jelenség.
Az újdonságot már egy picit zárójelbe tenném. 2018-ban kezdte meg a DarcMatek a hazai útját, és egy organikus fejlődésben tartunk, és vagyunk még most is, ami egy fokozatos építkezés jelentett. 2019-ben kötöttük az első megállapodásunkat, kapcsolatunkat akkor az Zalaegerszegi tankerülettel, és azóta az országban 60 tankerületből most jelenleg 51-ben vagyunk jelen. Ezek nem teljes tankerületi lefedettséget jelentenek, de 5-10 iskolától elkezdve 40-50 iskoláig van, ahol minden iskola használja egyébként tankerületi szinten már. Az egriekkel is egy nagyon régi 2020-21-től való kezdő kapcsolatunk van, és egy magyar találmány ez a módszer, ez a program, ami először egy szoftverrel indult, ami az iskolákban megtalálható, egyre nagyobb számban megtalálható digitális eszközökre optimalizált, elég heterogén módon van fejlesztve, elfutnak tableteken, okostáblán, laptopon, kivetítőn, projektoron, klasszikus számítógépen, egérrel, úgyhogy erre direkt figyeltünk, hogy minden eszközbe tudjunk vonni, és az elmúlt másfél-két évben pedig elkezdtük ehhez társítani és hozzáilleszteni a fizikai aktivitást, magát a darts játékot, amiben van mágnes táblánk kicsiknek, meg rendes versenytáblánk nagyoknak. A darts játéknak, a darts sportnak van egy olyan jótékony hatása, ami a gyerekeknek a koncentrációját, a figyelmét, a fókuszát nagyon hatékonyan fejleszti, emellett precizitásra, elmélyültségre, és egy földelt állapotra ösztönzi a gyerekeket, és ez a mai világban, ebben az interaktív, nyüzsgő, digitálisan túlterhelt világban nagyon-nagyon jótékony hatással bír a gyerekekre. Sokan megszeretik a matematikát, akik küzdenek. A matek egy egymásra épülő tantárgy, és azt látjuk széles körben, hogy 4.-5. osztályra nagyon sok mindenkit elvesztünk a matekból, ahogy a pedagógusok, mert nem stabil az alapműveleti képességük, a fejszámolásuk, a kombinációs logikájuk nem fejlődik kellőképpen, ezt mind tudjuk pótolni, és nagyon sok gyerkőc sok sikerélményt szerez a matematikában, és ezáltal egyébként az élet minden területén. Nagyon támogatjuk a pedagógusokat is, nagyon sok programunk van, pályázatunk, akkreditált pedagógus képzésünk, havi online workshopunk rendszeresen, ahol pedagógusok osztják meg egymással a DarcMatekos jó gyakorlatokat, azokat az integrációkat, bevezetéseket, amiket a mindennapokban az iskolákban művelnek és bevezetnek. Illetve ezt a versenyt is azért hoztuk létre, hogy a módszertan népszerűsítsük országszerte. Nagyon pozitív visszajelzéseink vannak ebben is. 1600-ról 14.000-re nőtt két év alatt a nevezők száma, a gyerekek nevezői száma, illetve ezt a regionális döntősorozatot is most újként ebben az évben honosítottuk meg. 6 helyszínre elviszük az országban több mint 1500 gyereknek ezt az élményt, amit ma itt megélnek. Versenynek hívjuk, de gyakorlatilag ez egy élménynap. Itt mindenki nyer. Ami még nagyon fontos, hogy a módszertanról, illetve a program sajátosságáról kiemelném, hogy az eseni is gyerekeknek nagyon hatékony, és azt a típusú inkluzív nevelést támogatja, amit a pedagógia nagyon előszeretettel helyez most előtérbe, és keresi ezeket a megoldásokat. Egy adott osztályban mindenki a tudás szintjéhez mérten tud ezzel a módszertannal, a programmal fejlődni, nem hátráltatják egymást, nem nehezítő körülmény, a pedagógusok is előszeretettel alkalmazzák emiatt.
Ugye a mai nap itt vagyunk a Kemény Ferenc általános iskola udvarán. Nos, hogyan látja, hogy mennyire nagy az érdeklődés ez iránt, a rendezvény iránt?
Összességében én azt látom, hogy abszolút érdekli a közvéleményt, a szülőket is, és a társadalmat is az ilyen jellegű innovációk. Mindenki szeretné tudni, hogy a gyermeke, a közössége vagy a társadalom milyen módon, milyen megoldásokkal tudja az oktatási környezetet, az oktatási megoldásokat fejleszteni. Ebben szerintem mi egy jó példa vagyunk. és ahogy növekszik az iskoláink száma, most ugye 850 fölötti iskolaszámmal bírunk az országban, azért a népszerűségünk és az ismertségünk is egyre jobban nő, ez fokozza a felénk irányuló figyelmet is, nagyon sok pedagógus közösséggel, egyház közösséggel, fenntartókkal tartjuk a kapcsolatot, nagyon sok kiállításra járunk, most is több média képviselője van itt, akik érdeklődnek és tudósítanak az eseményről, de leginkább mi a pedagógus szakmának szeretnénk rövid távon eljutatni minél több helyre az információkat és a rólunk való fontos tudnivalókat, és bízva abban, hogy ezzel nagyon sok pedagógust tudunk bevonni a mindennapokban, akik használják ezt a módszert.
A nemzeti alaptantervnek a kritériumait is képviseli ez a szoftver?
Abszolút, nem vagyunk benne a NAT-ban, amikor a NAT írodott, még nem tartottunk ott, illetve nem is tudom, hogy tudományosan ez egyáltalán kivitelezhető. Mi arra figyeltünk, hogy a matematika témaköröket, amit a NAT megfogalmaz első osztálytól 8-ig, azt mind feldolgoztuk pedagógusokkal, és minden egyes NAT témakörhöz hozzá van illeszve egy dászmatekos feladatbeállítás, amit egyébként a szakma ahhoz jónak tart. Ebből én azt szűröm le, és ebből a szempontból 95%-os a NAT matematika témakörök tekintetében a lefedettségünk 1-től 8 osztályig. Szóval abszolút NAT kompatibilisek vagyunk, és figyelünk arra, hogy azt a szakmaiságot és azt a módszertani elmélyülést folyamatosan fejlesztjük, és magunkinak tudjuk, ami a program továbbfejlesztéséhez elengedhetetlen. Ezért számos egyetemmel van együttműködésünk, Debrecen Egyetemmel, az ELTE-vel, a Milton Egyetemmel, és a pedagógus képzésben is egyébként résztvevő hallgatók, illetve előadók folyamatos részét alkotják annak a fejlesztői munkának, amik a program továbbvitelében elengedhetetlenek.
Május 12-e és 26-a között tekinthetők meg az Eventus üzleti, művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium diákjainak kiállítása a Bartakovics Béla közösségi házban. A kiállításról Sajtos Attila, az Eventus igazgatója, továbbá Kisprumik Zoltán, az Eventus alapfokú művészeti iskola szaktanára nyilatkoztak.
Hogyan látja, hogyan készülnek most ebben az évben a diákok erre a kiállításra?
Én azt gondolom, hogy hasonló, mint a 16 év előtti részben, hiszen ez egy 16 éve működő és folyamatban lévő verseny, aminek két célja van. Egyrészt egy emléket állítani egy rajztanárnak, egy mesternek, aki a 1962-től 1981-ig a Egri Pedagógiai Főiskola rajztanszékének a vezetője volt, egy szellemiséget képviselt a tanítványai körében, a másrészt pedig gondolom, hogy minden egy olyan alkotói lehetőséget biztosítani a diákoknak, akkor bemutatkozhatnak, akkor készíthetnek bizonyos jellegű alkotásokat, és ezzel versenyi formájában és bemutatkozási lehetőségeket kapnak a Bartakovics Béla művelődési központban, közösségi házban. Én azt gondolom, hogy ez volt a kiindulási pont mindig, hogy ez a két célt lássák a diákok. Másrészt én azt gondolom, fontos a maga a technikai ismert anyag is, amit át fognak adni majd a képeiken keresztül a növendékek. De a magam részéről kérdezni, akkor úgy feljelnék rá, hogy igazából a Blaskó János példája egy iskolateremtés. Az iskolateremtés nem egy könnyű történet a pedagógus oldaláról, hisz többet jelent, mint az alkotás, mint az alkotó művészeti rész, hanem egy szellemiséget kell átadni a növendékeknek, és egy olyan jellegű kört kialakítani, ami ezt a szellemiséget képviseli. A rajztanítás, én azt gondolom, mint kívülálló ember, aki valahol teremtett már iskolát, hogy az egy fontos gondolkodási mód, egy vizuális gondolkodási mód, a kreativitásnak a gondolkodási módja, és ez egy, az iskola ebben az értelemben egy sziget. Sziget abban az oldalon is, hogy a általános iskola területén igazából heti egy óra van. Itt pedig ezek a diákok, akik itt vannak, heti 8 órában tudnak alkotni, fejlődni, szemléletet váltani, és ilyen értelemben ők az iskola teremtésnek a részesei, és ez kapcsolódik a Blaskó János személyisége, aki iskolát teremtett, és egy szellemiséget vitt tovább. És ez egy nagyon nehéz a mai világunkban, főképp azért, mert egy más világ van, egy olyan világ, ami a mobiltelefonhoz kapcsolódik, és attól elszakadva a diák a papírra, a fehér papírra tudja rávetíteni a gondolatát, és ez jó lenne, és ez jelzés mindig a külvilág felé is, hogy az a jellegű tanítás, vagy az a tantárgy, ha azt nézze, mint a rajzot, vagy az éneket, vagy esetlegesen a gyakorlati orientáltságot, ez a gyerekeknek egy másfajta szemléletet ad, és ezt hívhatjuk kreativitásnak.
A Blaskó János emlékverseny, én még nem voltam sohasem ezen a kiállításon, hogyan kell elképzelni, most a diákok a Blaskó János stílusjegyeit próbálják, vagy önmagukat próbálják kifejezni?
Ezt inkább talán el fogja mondani, hogy inkább mindig egy téma. Azt hiszem most a víz, a patak egy téma, és igazából itt a két dolog van. A Blaskó János, ő egy személyiség volt, és annyiban másabb személyiség, mint egy általános művész, hogy ő neki a fő alkotása tanítás volt. Ő az alkotást a szabad elvűségben, az önmaga felé visszagondolásban, a gondolatainak a kifejezésében tette. Egy személyes létnek tekintette a alkotást, és egy kifele való nyitottságot tekintette a tanítást. Tehát azért is érdekes ebben a műfajban, hogy ez hogyan alakul ki. Itt a gyerekeknek alkotnak. Tehát egy szabad elven történő alkotásokról van szó, amit én úgy látok, és annak a kifejezésnek a megjelenítésében. Tehát mindig egy témához kapcsolódóan jelenik meg, és nem a mesterhez kapcsolódik. Annyiban kapcsolódik a mesterhez, hogy a szabad dolgozás, a szabad alkotás, a szabad gondolkodás jelenik meg a művéken keresztül.
Meddig tekinthetőek meg a képek?
2026. május 26-áig látható kiállítás, és a invitálás pedig az egervizit.hu-n lehet látni.
Blaskó János, ugye ez már 16. alkalommal kerül megrendezésre az intézményünkben, az Alapfokú Művészeti Iskola területén valósul meg. Ez Fridél Lajos tanár úr kedvezményezte még a 16 évvel ezelőtt. Arra figyelünk folyamatosan, hogy minden évben egy új tematikát tudjunk kiírni a diákoknak, és ezzel a tematikával próbáljuk a szabad szellemiséget, illetve a kreatív gondolkodást elindítani. És nagyon fontos az is, hogy a Blaskónak, ahogy igazgató úr is elmondta, hogy a saját szellemiségének a tanítási módszerei, azokat építsük be finoman ezekbe a feladatokba. Tehát mindent, ami Blaskó képviselt a művészetben és a nevelésben, ezek finoman jelennek meg, ezek a egységek, akár az akvarelben való gondolkodás, akár a konstruktív gondolkodás, vagy akár olyan megközelítések, amik kötődnek Blaskónak a szakmában. mai elvűségéhez.
Most mennyi diák vesz részt ezen a kiállításon?
Körülbelül 25 diák vett részt ezen a versenyen, tehát ez egy egynapos verseny volt, és ebből 19 diák munkáját válogattunk be a kiállításra, tehát volt egy előzsűri, és a kiállításon már ott az előzsűrizett munkákat fogjuk látni, ami az idei év tematikájára épült, ugye a patak, mert iskolánk mellett folyó patak és élő környezetét kellett feldolgozni festészeti technikával, illetve, ami még fontos elemként volt, hogy jelenjen meg a saját képeikben egy blaskó motívum, akár a tájképeinél a fűszva, vagy akár a különböző hegyek vagy tájképi elemek, amiket ő festett meg a képeinél.
Most így nyilván, aki hallgatja a riportot, és ugye már nem látja a képeket, tehát hogy el kell képzelni. Ha most képzeletben végig mennénk ezen a kiállításon, akkor mégis milyen hangulata van a képeknek, vagy hogy milyen élmény lehet?
Ahányféle kép, annyiféle látásmód és gondolkodás jelenik meg a diákok részéről, de annyit összefoglalnék, hogy első körben nagyon szép és kidolgozott esztétikai képeket fogunk látni. Egy, azt a festői technikák nagyon szépen tudnak érvényesülni a műveken, másrészt pedig maga a színhasználat, illetve a látványvilág, tehát ahogy ábrázolják a műveket, azoknak nagyon változatos és izgalmas képességet fogunk kapni. Akik a patak vagy a élő környezetnek a szerelmesei, azoknak mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a kiállítást.
A tavalyi évekre visszatekintve, tehát mindig inkább ilyen természetközeli hangulata van a képeknek.
A tavalyi évben például teljesen más tematika volt, tehát több tematikánk is volt, ugye volt a síkról a térbe való átírás, volt a fehér érzékenységnek a tematikája, vagy volt a transzparenciának a tematikája, vagy az átírás. Most először volt egy olyan téma, ami leginkább a természetről szólt, de összességében ezek a tematikák, amiket minden évben kiszoktunk írni, ezek még egyszer mondom, nagyon erősen kötődnek Blaskó nevelési és rajzi és vizuális gondolkodásához. Ezeket meg onnan tudjuk, hiszen Fridél Lajos művésztanárunk Blaskó növendék volt, és sokat mesélt arról, hogy mint Blaskó János hogyan tudta előadni nekik a különböző megközelítéseket, látásmódokat. És ezekből próbálunk mi inspirálni, főleg én is, hogy milyen témák azok, amikkel még a diákoknak plusz szellemi tartalmat, vagy másfajta látásmódot tudunk adni. És az idejében a természet lett az, hiszen Blaskó Jánosnak vannak nagyon szép pasztel, illetve akvarell tanulmányai, amiben feldolgozta a természet látvány utáni dolgokat. A kiállítást az Herceg István grafikus művész fogja megnyitni.
Tisztelten várjuk azokat a diákokat, akikben van rajz iránti affinitása a városban, a városon kívül is. Minden pénteken 2 órától van egy rajz szakkör, vagy rajz kör, vagy alkotó kör itt az iskolán belül, tehát egy szabad iskola, ahova be lehet jönni rajzolni. Tehát ez jó lenne, hogy ha valaki még fölkeltette, és megnézi a kiállítást, fölkeltette az érdeklődést, akkor nagyon szívesen várjuk péntekenként 2-kor még a tanévben a szabad iskolában. Aztán ez egy ilyen 3 órás kurzus. 2-től 5 óráig van egy 3 órás kurzus.
Műsorunk záró perceiben kérem, hallgassák meg az Egererdő ZRT legfrissebb híreit. A vízmegtartás jegyében számos intézkedést végeztek az erdőgazdálkodó szakemberek Szarvaskőnél, valamint a Gilitka-patak völgyénél. A készületekről Bíró Máté Bence, az Egererdő ZRT erdőtervezési mérnöke nyilatkozott.
Igen, tehát az EGRI erdészettől most többen kimegyünk, az erdészek is, és illetve az Egererdő központjából is vannak kollégák, kijön a természetvédelmi őr is, mert itt nagyon fontos a természetvédelmi vonatkozása is a dolognak, illetve civilek is részt vesznek ezen az eseményen. Többfajta beavatkozás és akció létezik, ami ezt tudja segíteni, ezeket a folyamatokat. Mi most ezek közül a hódgát, analógot fogjuk megcsinálni, illetve ilyen fenékküszöbb gátakat. Amit úgy kell nagyjából elképzelni, hogy a vízfolyásokban, vagy hát az időszakos, vagy állandó vízfolyásokban helyezünk olyan faanyagokat, amik alapvetően megtalálhatók a területen, tehát ezzel is segítjük azt, hogy nem kell külön fát kitermelni azért, hogy ezeket megcsináljuk, hanem nagyon sok esetben a helyi faanyagot, holt faanyagot felhasználjuk, és akkor ezekkel úgymond elgátaljuk, ilyen kis-kis gátakat építünk a vízfolyásokba, és ezzel visszatorlaszoljuk a vizet ugyanúgy, mint a hódok tulajdonképpen. Tehát ilyen szövekekkel megrögzítjük, megtámasztjuk, és akkor a hordalék, amit hoz a vízfolyás, azzal feltöltődik, és teljesen úgy működik, akár mint egy hódgát. Nagyon fontos, mert a klímaváltozás bizonyára sokan hallották, meg szerintem tapasztalhatjuk a bőrünkön is ezt a mostani tavaszi aszályt is, ami itt van, tehát ez elég rekord méretű, és ez az erdőterületeken is nagyon fontos tényező, hiszen a fáknak is megvannak az ökológiai igényeik. Például most, ahol megyünk is, itt a bükk fafajt segítjük meg leginkább. Például ő az egyik legveszélyeztetettebb nálunk a fenyők után. Azzal segítjük, hogy tulajdonképpen párásítjuk a környezetet. A légköri aszályt próbáljuk egy kicsit visszafogni ezzel tulajdonképpen ezekkel a vízfelületeknek a létrehozásával, meg nem csak a vízfelületeket növeljük, hanem azzal, hogy megnöveljük a vízszintet, a talaj vízszintet is tudjuk emelni, és ezáltal a gyökérzet is több elérhető vizet tud majd hasznosítani a jövőben. Természetesen az egész ökoszisztémára vonatkozik ez a dolog, tehát hogy itt nem csak a vízvisszatartás, vagy esetleg az árvízvédelem egy fontos funkció, hanem az erdőben élő mindenféle akár rovaroktól kezdve, vagy akár a mikroélőlényektől elkezdve egészen a madarakig akár hasznos beavatkozás tud lenni, hiszen tehát a vízben megtelepedő rovarok például táplálékul szolgálnak a madaraknak, vagy például a kétéltőeket is segítsük, hogy petéző helyet létesítünk nekik. Nagyon fontos, például ez is ezért kell egyeztetni például a természetvédelmi hatósággal, hogy ne hozzunk létre úgynevezett ökológiai csapdákat, mert mit jelent ez az ökológiai csapda? Tehát, hogy amikor például olyan időszakban létesítünk ilyen mikrovizes élőhelyet, amikor vízbőség van, és mondjuk egy nyári asszály esetén úgy szárad ki, hogy már belepetézett akár a két életű egyed, nem tudott kifejlődni, nem tudta végigvinni ezt az egyedfejlődését, és akkor tulajdonképpen elpusztult. Tehát ugye nem célunk ezeknek a élőlényeknek sem az elpusztítása, ezért nagyon fontos, hogy átgondoltan csináljuk ezeket a beavatkozásokat. Tehát igen, az egész ökoszisztémára nagy hatással van. Nagyon fontos azt figyelembe venni, tehát az erdőkezeléstől indulnék el, hogy itt most már nem csak az lesz a feladat, hogy tulajdonképpen fát termeljünk, vagy tehát egyéb például közjóléti szolgáltatásokat is, tehát szolgáltassunk a társadalom felé, hanem ez is egy nagyon fontos feladatunk lesz, hogy a élőhelyet fejlesztő intézkedéseket tegyünk. Ha nem csináljuk meg ezeket, akkor például eltűnhetnek fajok, tehát akár az állatokra is gondolva, tehát például a kétéltűek vannak nagyon nagy veszélyben a víz kérdésében, ebben a tekintetben a Nemzeti Park is sok ilyen beavatkozást csinál ugye velünk együtt is, tehát nem csak a fa vagy a faállomány itt a fontos, hanem tényleg az egész ökoszisztéma szempontjából, meg ahogy mondtam is, tehát például most a bükköt fogjuk úgymond a leginkább megsegíteni, mint fafaj, tehát hogyha nem segítjük meg, ezek a fajok úgymond elszáradnak. Először a csúcsszáradás jelentkezik, és aztán szépen azt látjuk, hogy tulajdonképpen összeomlik akár egy egész állomány, hogyha a mikroklíma nem megfelelő számára. Ezeket próbáljuk mi segíteni, hogy amikor az erdőben járunk, egy kiránduló kimegy az erdőbe, akkor azt láthassa, hogy sok esetben, hogy igen, ezek az állományok egészségesek, találkozom minél több állattal, növényfajjal. A biodiverzitást próbáljuk ezáltal megtartani, hogy fennmaradjon az utókornak is. Igen, azt nagyon fontos megemlíteni, hogy a árvízvédelem az nem a települések szintjén kezdődik. Tehát, hogy minél fentebb kell elkezdeni ezeket a mikroléptékű beavatkozásokat, mert ezek nagyban tudják segíteni a, tehát az árhullámoknak a csökkentésében nagy szerepet játszanak. Mert kicsi beavatkozásoknak tűnnek, de minden ott indul el, akár egy völgyfőn, egy forrástól, és tulajdonképpen ezekkel a vízvisszatartásokkal sok kicsi sokra megy alapon, tényleg azt érjük el, hogy egy hatalmas tározóként szolgál az erdő, ami ráadásul párologtat, tehát egy árvíz esetén is ő nagyon hatékonyan tud párologtatni, és akkor nem érkezik le akkor a vízönnyiség, és illetve nem olyan hirtelen. Tehát itt az is a szerepe az egésznek, hogy fel tudunk készülni rá esetlegesen. Hogyha nem is fog vissza mindent, mert azért olyan csapadékesemények jönnek a jövőben a klímaváltozás miatt, amire lehet, hogy nem tudunk azon a módon felkészülni, hogy nem fog úgymond kijönteni a víz, de legalább abban is segít nekünk, hogy felkészüljünk erre, időt adjon nekünk a veszély elhárítására. Tehát a területen lévő holt faanyagot egészen a vastagtól a vékonyabbig felhasználva tulajdonképpen keresztbe fektetjük a völgyeken, vagy az ilyen úgynevezett horhosokban, meg ilyen vízfolyásban, időszakos vízfolyásban, és akkor ezzel tulajdonképpen lehetőséget adunk arra, hogy majd a későbbi akár nagyvizek esetén is visszatöltődjön, de akár ez a mostani kis vízállás is kicsit visszadúzzathassa magát, tehát hogy így kell körülbelül elképzelni ezt a dolgot.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást és szép napot kíván önöknek a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.